Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatív ipari műsora. Itt van velünk Dankó Bence, Mediátor vezető stratégiája. Szia Bence!
Köszöntöm a hallgatókat, és köszöntök téged is, Viktor.
Valamint Tóth György, a Mediátor PR vezetője. Hello Gyuri!
Szervusz Viktor, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
A platformhírünk az, hogy jön a reklámkataszterezés, azaz központi adatbázisa lesz a közterületi felületeknek. Beszélünk Fluor Tomi McDonald's-os influencer kampányáról, szó lesz az Uniu bevezető kampányáról, a spot szemlében pedig két spotról is beszélgettünk, az egyik egy magyar örömhír, Rave Marcel Billie Eilish-sel forgatott Gucci spotja, és a Rubofen új reklámjával kezdjük, amely hatásosan idézi a 2000-es éveket. De vajon miért?
Azért igazából, mert erről már többször beszéltünk a Rebriefben, sőt, gyógyszeripari márkagazda is beszélt arról, mennyire egy sablonra készülnek a gyógyszerreklámok, mert ott ugye az a marketinges gondolkodási sablonnak a lényege, kell tudni azonosulnia a fogyasztónak a problémával, olyan szitut kell mutatni, amivel így ráismer, hogy jaj, nekem is pont így fáj, jaj, pont nekem is ilyenem van, akkor nekem ezt a terméket kell megvennem. És emiatt van az, hogy nagyon-nagyon földhöz ragadtak ezek a reklámok.
De ennél jelen esetben ugye azt tudnunk kell, hogy itt a Rubofen egy átpozicionálás zajlik ezzel a kampánnyal, hiszen egy rázcsillapítóból egy átfogó fájdalomcsillapítóvá. Tehát pont, amit mondtál, Bence, hogy itt a fogyasztók azzal szembesülnek a reklámban, hogy mind a lázember, mind a fájdalomember támadja a hőseinket. Ez pont egy iskola példája ennek valahol, nem? Tehát itt azt jelenítik meg gyakorlatilag, hogy milyen típusú problémakörökre, mondhatjuk azt egyébként, hogy kreatív formátumot találtak arra egy kicsit ezekkel a szuperhős filmekből ismert negatív figurákra hajozó, vagy nem is tudom, ilyen kicsit Lucifer fazonú megoldással, de ha jól emlékszem, azt beszéltük előtte, hogy ugyanakkor a spot második fele az nem tudja elkerülni azt, hogy egy gyógyszer reklámba torkoljon. Ti emlékeztek így, vagy nem tudom, van a fejetekben jó emlékezetes gyógyszer reklám így az elmúlt évekből? Tehát amiért
nagyon trükkösen tetted föl ezt a kérdést.
A díjnyertes Neutrogena. Az egy nagyon szép költői spot, nincsen benne demo, nem magyarázza a hatásmechanizmust, nem mond előnyöket, ott csak emberek leégnek, kicsit lesérülnek, de az egészet ilyen nagyon szépen mutatja be, mint az élet része. Nyilván azt ott meg lehetett csinálni egy olyan jól elismert és bevezetett márkával, mint amilyen a Neutrogena volt.
Köszi Bence, hogy ilyen hosszan összefoglaltad, mert addig volt időm kigondolni, hogy a Hansa Plus reklámja, az nekem tetszett.
Nekem pedig, már nem vagyok fejfájós, nekem nagyon sokszor eszembe szokott jutni ez a Algoflex Dolofortilnak, ez a ha fáj a fejed, akkor neked is így fáj, és akkor ugye ezek különféle zajok, rajzfilm figurák, nem tudom, tehát hogy ami tök szerintem más módon került el ezt a probléma klisébe mutatását, de valóban egyébként tehát szerintem kb. Így 4-5 reklámot tudnánk mondani az elmúlt 20 évből, ami valamilyen szinten is emlékezetes.
Ez a Rubofen, ez meg olyan, hogy tényleg volt benne egy vizuális ötlet, és aztán nem hagyták az alkotók, hogy ez kiteljesedjen. Tehát, hogy a reklám terjedelmének egyharmadáig mehetett az ötlet, utána szokásos megoldás, azért lehetne az arányokon ebbe változtatni, meg több sztorit belevinni, mert a potenciál benne van ebbe a gondolatba.
És akkor rabugunk is tovább a Gucci és Billie Eilish kettősére, amelyenél most Rave Marcel volt az operatőr. Egyrészt, hogy eszembe jut, hogy a Gucci nem engedi el Billie Eilish kezét, már jó ideje van köztük egy ilyen kollaboráció. És hát, hogy jött a képbe Rave Marcel? Ugye Rave Marcel már egy jó ideje New Yorkban élő magyar operatőr,
de szerintem azért adja magát azt, hogy ő milyen produkcióban, melyik generációnak szóló sorozatokban szerzett magának nevet.
Eufória.
Az Eufória, igen. Azért ez nyilvánvalóan egy tök jó kapcsolás, de ennél szerintem érdekesebb az, hogy mit gondolunk erről a spotról. Nem tudom, ezt egyébként spotnak nevezzük, mert igazából ez egy ilyen online terjesztett...
Szerintem hívhatjuk spotnak, hogyha mégis úckodnánk, akkor inkább moodfilm, ez az, ami nagyon jól passzol ehhez, és tényleg tökre szépek a képek, tehát, hogy így az operatőri munka úgy van benne, hogy tök vicces, próbáljátok ki, a telefonon megnézitek, ott is tök élvezhető, és így átjön, és nagyon jó hangulata van. Ha nagyban nézitek, nagy monitoron, ott is teljesen működik, és szerintem ez egy bámulatos dolog. Bámulatos az, hogy hogy ahhoz képest, hogy ez egy mennyire egy ilyen klasszikus szerkesztésű spot, tehát hogy így van egy hírességünk, őt mutogatjuk, ahogy felszabadult így a Gucci márkavilágában, és jól érzi magát, és ennyi, tehát hogy ez egy az 50-es években, 60-as években akkor is divatmárkák ugyanilyen spotokat csináltak a főhősökkel, illetve Gyuri integet, hogy nem, mert...
Szerintem azért annyiban nem, hogy itt jelentősen megváltozott szerintem a sztárok alkotott képünk, meg a személyiségnek, amit megmutat belőle, tehát itt az, hogy ahogyan ő felszabadul, gyakorlatilag itt látjuk a stúdióban, látjuk csak úgy, hogy mit tudom én, csillagokat nézni a háztetőn, igen, egy kocsi platóján élvezni a szelet, mint ahogy a kutyák szokták kidugni a fejüket, tehát hogy gyakorlatilag egy csomó tüsszenteni, ugye, az egy ilyen picit verkesen benne maradt jelenet, amire mind a három föl figyeltünk külön-külön, hogy na hát ez tök jó. Tehát, hogy szinte azért ez a fajta kép alakult át, ahogyan te egy sztárt ábrázolsz, tehát nem egy Marilyn Monroe-ról beszélünk, és szerintem nyilván nem is egy a szépség ideáján keresztül jutottunk hozzá, mint szereplőhöz, hanem inkább a fiatalok életében betöltött szerepén, vagy rólmodellségén keresztül van jelen, és amiből kevés jön át.
Igen, és pont ezt akartam mondani, hogy rólmodell szempontból nagyon visszahúzott és régi vágású a spot, mert ha visszagondoltok, kb. Másfél-két évvel ezelőtt dolgozott a globális Telekom együtt a Billie Eilish-sal, azt a spotot is be fogjuk majd linkelni a podcast leírásba, ahol a Billie Eilish-nak ez a elismertsége, rólmodellsége, követettsége teljesen ki van használva is átjön, és nem egy olyan gyakorlatilag elismert modellként van visszahúzva jelen, mint ebben a spotban.
Egyébként ugyanide zárszóként hadd mondjam el, mi jut eszembe, hirtelen egyrésztről a Sofia Coppola Somewhere című filmjének a világa jutott eszembe, és az a világ, ahol ilyen kicsit emberközelibben és esetlenebbül mutatják be az ekkora sztárokat, mint például Billie Eilish. Úgyhogy én szerettem. Menjünk tovább, az Unió bevezető kampányáról beszéljünk. Az Unió egy diákszövetkezet, amely főként egyetemistáknak kínál munkát a tanulás mellett. Szerintetek hogy sikerült ez a kampány? Van itt TikTok ág, van Instagram ág, és persze van egy egész jól összerakott weboldaluk is.
És a weboldal mellett még van egy nagyon erős közterületi járműreklám is, tehát hogy itt tényleg megpróbálták azt így médiatervezéssel lefetni, hogy merre kóborolhatnak azok az egyetemisták, akiknek munkára lehet szükségük. Igazából úgy kaptuk fel a fejünket az Uniónak erre a bevezető kampányára, hogy villamoson láttuk a hétvégéi titkos receptje érdekel, kérdéssel, headline-nal plakátot, és a hétvégéi titkos receptjeként a plakáton egy nagy zsák pénz jelenik meg, és már kezdtem így felbosszantani magamat, hogy miért kell ezt ennyire egyszerűre és közönségesre venni.
Igen, viszont mikor erről beszéltünk, én mondtam, hogy láttam egy másik plakátot, ami viszont egy lyukas matrac látható, és itt azt ajánlja föl ez a szövetkezet, hogyha nem akarsz a koliszobában ebben lakni, hanem szeretnél a kezedbe venni a sorsod, és máshogy élni, akkor vállalj munkát, egy gyakorlatilag nem csak, tehát megvédendő a kampány, nem csak a pénz van itt a központi szerepében, bár az tény, hogy a diák munka kapcsán abszolút nem azt mondják, hogy itt most életcélt, purpose-t vagy bármit fogsz lelni, hanem szerintem egy egyszerű job to be done dologról van szó. Neked szükséged van arra, hogy kiegészítsd az ösztöndíjadat, hogy a nem tudom, diákhiteledet vissza tud fizetni, vagy hogy egyszerűen csak szeretnél egy jobb albéletbe költözni, mi tudunk neked egy megoldást. Ami a termékről tudni kell még, hogy megnéztük itt a weboldalt, meg egyebeket, ez egy applikáción keresztül tud neked nagyon kompakt, gyors módon munkalehetőségeket adni. Ugye kipróbálni nem próbáltuk ki, ez mennyire proofolható ez a dolog.
Nincsen diák igazolványunk.
Igen, viszont a TikTok videók közül volt, ami nagyon jót nevettünk, hiszen ezt egy nagyon jól ábrázolja ezt a szituációt, hogy mennyire könnyű lecsúszni a jó diák munkákról, és hogy rájátok
is. De a végén a lecsapások didaktikusak és szájbarágósak. A TikTok videók végén.
Menjünk rá Fluor Tomi McDonald's-os influencer kampányára. Én leestem erről a vonatról, srácok, és már nagyon sokszor viccelődtünk ezzel, hogy én mekkora boomer vagyok. Hozzátok képest is, pedig ti jóval idősebbek vagytok, na jó, nem jóval. Tehát én az a baj, hogy elvesztettem az értékítéletemet ezekkel kapcsolatban, én nagyon bírom a Fluor Tomit. A Pixát is, akiről szó van ebben az influencer kampányban, ugye itt a történetmesélésnek lenne értelme, de valamiért ez nem jött össze. Én azt érzem, hogy hozzám nem jut el ez a történet. Biztos, hogy vannak, akikhez eljut, de most jöttök.
Szerintem ez esett le szerintem kicsit arról a generációról, és akikhez szólni akartok. Nagyon röviden összefoglalva, itt arról van szó, hogy hogy egy ilyen nagyon fabrikált videóban, egyértelműen fabrikált mesterséges videóban, de bár ilyen kicsit életszagúnak eladva, Pixa gyakornok a keresi Fruolt, hogy mesélje, hogy készült a Mizu, és egy McDonald'sban talál rá, ahol na, különféle ilyen vicces helyzetekben mesélni a sztorikat, de szerintem egyrészt ez kit érdekel, másrészt meg az a generáció, tehát ki, mondjuk a mostani 16-24-ből kiemlékszik még ugye a Mizura, talán a relevanciára ennek. Szerintem még a legvitesebb az, amikor a Pixa bekommentelte itt az Insta feedbe utána, hogy dick. Kb. Ez legalább egy true megnyilvánulás volt, de szerintem nagyon lemászik, nagyon nem true, nagyon nem érdekes, nagyon nem tudom, mi köze van azon kívül, hogy egyértelműen ilyen product placementot tesznek egy McDonald'sban, a McDonald'shoz kötődik, szerintem annyira nem.
A Fluorot jól érezte magát ebbe a szitóba így a videó szerint?
Nem.
Nem?
Akkor valószínűleg itt tényleg ez az 1.0-as influencer marketing volt, hogy valaki kitalált, hogy akkor legyen a Fluor, és akkor legyen az benne, hogy legalább egyet kajál a McDonald'sban, meg legyen érdekes.
Az első kettő teljesült, mert a Fluor lett és a McDonald'sban kajált, de a harmadik az nem teljesült.
És a Fluornak mondjuk lehet, hogy 3-4 órája vagy másfél órája volt erre?
Vagy fél. Menjünk tovább szerint a platform hírünkre. Központi adatbázisa lesz a közterületi reklámfelületeknek. Ez egy új törvényjavaslat. Tilos lesz elhelyezni reklámot, reklámeszközt kiemelt nemzeti emlékhelyeken, műemlékeken és azok telkén. Hát nem tudom, eddig egyébként, mert hogy egy ilyen vadnyugat volt, igaz? Vagy vadkelet?
Hát ennek szerintem a szakma és a különféle szabályzók, akár ugye a főváros, akár más törvényhozók is nagyon sokféleképpen sokszor nekik jutottak már. Azt is tudni kell, hogy ez egy globális tendencia, tehát ugye a São Paulo-val a leghíresebb város talán, de az Egyesült Államokban is legalább 4-5 helyen már nekiugrottak ennek, hogy a vizuális szennyezést visszaszorítandó, ne legyenek ezek a vad egymás hegyén hátán különféle minőségben lévő autófon vagy közterületi eszközök.
Itt most egyszerűen arról beszélünk, hogy még egy szereplő belép abba a folyamatba, hogy hol lehet egy óriás plakátot vagy City Light-ot létesíteni, azaz nem az lesz, hogy így az adott ingatlannak a tulajdonosa és a reklám eszköz tulajdonosa, a reklámos cég egyezik meg, hanem így alapvetően a felületről egyeztetni kell a helyi hatósággal, vagy a hatósággal majd. A városképvédelmi szempontok, reklámzaj, csökkentés szempontjai jobban érvényesülhetnek. Mindenesetre ez még törvényjavaslat, meglátjuk, hogy hogyan alakul, érdemes figyelemmel követni ezt a folyamatot.
Rebrief.
Rebriefben vendégünk Jávor Dani, a MOME üzletfejlesztési vezetője, akivel arról beszélgetünk, hogy milyenek a kapcsolatok a reklámszakma és a MOME között, illetve megpróbálunk annak is a nyomára jutni, hogy hogyan érdemes egy márkának egy MOME-s együttműködésről gondolkodnia. Kezdjük ott, hogy elég sok reklámos karrier kiinduló pontja a MOME. Tapasztalatod szerint igazából azért választják ezek a hallgatók a MOME-t, hogy aztán a reklámba dolgozhassanak, vagy inkább fordítva az történik, hogy aki a MOME-n végez, azt a reklámszakma elég könnyedén beszippantja.
Szia Bence, ez jó kérdés. Szerintem folyamatosan változik a hallgatói hozzáállás, és nem is lehet egy ilyen egyértelmű választ arra, hogy melyik van többségben. Attól is függ ez, hogy a BA vagy az MA hallgatókat nézzük. Szerintem a BA hallgatóknál inkább a második, tehát hogy vonzódnak bizonyos kreatív területekhez, művészeti területekhez, és itt a MOME-n látják ennek a kiteljesedési lehetőségét, és később aztán valamelyik kreatív iparágban, vagy azon belül akár a reklámszakmában helyezkednek el. Az MA-soknál pedig talán többször van az, hogy úgy jönnek ide vissza akár, hogy már végeztek a BA-n, de egy ideig dolgoztak a piacon, vagy terepen, vagy mondjuk ezt akár, hogy is aztán visszajönnek egy picit mélyíteni ezt a tudást, vagy kapcsolatokat szerezni, vagy specializálódni, és akkor már egy picit fókuszáltabbak abban az értelemben, hogy hogyan lehet ezt a tudást a való életben, és például a kommunikáció szakmában hasznosítani. Szóval az biztos, hogy mi azon dolgozunk itt az üzletfejlesztési területen, hogy olyan projekteket biztosítsunk számukra, amiben ők is tudnak úgy fejlődni, hogy valós projektekre látnak rá, vagy akár dolgoznak benne, akár kurzusokon keresztül, akár pályázatokat írunk ki számukra az ügyfelekkel egyeztetve, és aztán amikor már végeztek, akkor is számítunk rájuk, hiszen számos projektünkbe vonunk be az alumni közösségből tehetséges szakembereket, dizájnereket, művészeket, attól függően, hogy mire van, vagy kire van szükség, úgyhogy elég átfogó az együttműködés velük. Mindenképpen az egy fontos cél, hogy úgy biztosítsunk a piacon jól hasznosítható tudást, kreativitást, hozzáállást, hogy azáltal a nálunk hallgató diákok is valamilyen többlet tudásra tesznek szert, tehát azon túl, amit az akadémiai keretek között kapnak, azon túl ezekből a projektekből valós tapasztalatokat tudnak szerezni.
Elkezdtél említeni projekteket, pályázatokat. Picit akkor térjünk át arra, hogy ezeken a személyes kapcsolatokon, hogy valaki a MOMÉ-n végez, és aztán a reklámszakmában landol, ezen kívül milyen jellegű intézményesített kapcsolatai vannak a MOMÉ-nak a kreatív szakmában?
Vannak természetesen egyetemi, tehát MOMÉ szintű együttműködések is, de azért a legtöbb együttműködés a szakoknál van. Ez elég heterogén ez is, hogy ők akár ilyen személyes kapcsolatok útján milyen vendégelőadókat fogadnak, vagy pedig, hogy milyen pályázatok vannak, amikben a szakma is benne van. Itt van például az aranyrajszögnek mindig a kiállítása, ez egy ilyen kiemelkedő együttműködés talán így a kreatív szakmával. Mi, mint üzletfejlesztés, mindenképpen azon dolgozunk, hogy ezeket az együttműködéseket növeljük, és hogy olyan projekteket találjunk ki, vagy kapcsolódjunk be, amiben a kreatív szakma is tud innen akár a hallgatók, akár az oktatók, akár ilyen hibrid csapatok formájában valahogy hasznosulni, és ez a MOMÉ-nak is jó, akár kommunikációban, akár pedig a már előbb említett hallgatói edukációban.
Korábban ugye ez egy ilyen jellemző gyakorlat volt márkák részéről, főleg ilyen 5-10 évvel ezelőtt, hogy felmerül valamilyen dizájn jellegű kérdés, kampány, aktivitás, és akkor rögtön ez egy ilyen standard megoldás volt, hogy na, akkor MOMÉ-s hallgatóknak írjunk ki egy valamilyen pályázatot. Ebből egy kicsit kevesebb van. Ezek az ilyen típusú együttműködések, márkák irányából érkező felkérések tudatosabbá váltak. Mi a mostani gyakorlat, meg mi lenne a jó gyakorlat?
Valóban az egy trend volt, ha lehet így mondani, hogy ügynökségek vagy akár márkák megkeresték a MOMÉ-t, vagy akár más egyetemeket, művészeti vagy más téren, hogy akkor majd hallgatok valamit nagyon lelkesen, és nem mellesleg talán kicsit olcsóbban, mint a piacon lévő szakemberek. Persze mindezt gyorsan és nagyon magas minőségben majd bedobnak, és akkor azt el is lehet mondani, hogy velük dolgoztunk, illetve talán valami más rálátást biztosítanak. Ez az a trend, ami már nem működik, tehát legalábbis mi mindenképpen azon vagyunk, hogy egyrészt több időt kapjunk az ilyen jellegű pályázatokra, másrészt az már nem egy reális helyzet, hogy a hallgatók azok feltétlen olcsóbban dolgoznának, mint más szakemberek, ez nekünk sem célunk, és a hallgatókat sem lehet már ilyen formában motiválni, az ő hozzáállásuk is megváltozott, nagyon sokan dolgoznak már közülük a piacon így úgy, és pontosan tisztában vannak a munkájuk, vagy az ötleteik értékével, úgyhogy egyrészt ez egy edukáció részünkről, hogy nem ezek a együttműködések, amik működnek igazából, sokkal inkább azok, amikben van egyfajta rugalmasság az ügyfél részéről, hogy egyrészt milyen költségkerettel megy neki egy ilyen együttműködésnek, illetve mennyi időt biztosít, és leginkább, hogy hogyan tudjuk ezeket a kereteket úgy rugalmasan kezelni, hogy az akár egy oktatási helyzetben előforduló projekt tud lenni, tehát hogy egy célfeladatot valahogy valamelyik kurzusba illeszt a szak, és akkor nyilván az egy nagyon szuper együttműködés abból a szempontból, hogy több hallgató, akár 8-10-12 hallgató dolgozik egy projekten fél éven keresztül, és olyan koncepciók születnek, amik egyrészt valószínű más rálátásból születtek, mint a piacon lévő szakemberek munkáik, vagy akik egy ügynökségnél dolgoznak, akár már több évtizedet, tehát hogy van valamifajta más, fiatalosabb, ha tetszik, kreatívabb koncepciók, másrészt ezekből több is van.
Ha jól értem, amit elmondasz, egy kicsit így leegyszerűsítve, de szóljál mindenképpen, hogyha túlzó az egyszerűsítésem, ugye korábban voltak ezek a pályázatok, amiről beszéltünk, és egy kicsit mosolyogtunk, hogy ezeket a megoldásokat így meghaladta az idő, meg így a résztvevők is meghaladták fejben és tudatosságban is. És amit most mondasz, azt ha jól értem, inkább egy olyan típusú együttműködés, ami egy közös projekt, tehát kvázi, a momés hallgatók egy kurzus részevői gyakorlatilag ugyanazon a szinten dolgoznak együtt, mint a márkagazda, vagy mint az ügynökségi piaci résztvevő. Kvázi egy ilyen munkacsoportként érdemes ezt jól elképzelni, egy jó együttműködést a momés közösséggel?
Erre is van példa, és ez egy nagyon fontos szempont, és örülünk, hogyha minél több ügyfél vagy ügynökség nyitott arra, hogy legyen egy rugalmasság abban, hogy hogyan dolgozunk együtt, és hogy hol vannak ezek a határok, és mit várunk el egy projekttől, mert nagyon sokszor, ugye itt a hallgatók, hogyha hallgatókkal dolgozunk, akár kurzusok, akár pályázatok formájában, akkor nem lehet olyan elvárásokkal neki menni, mint hogyha egy ügynökségnek adnék egy feladatot, adott határidő mentén, és az ügynökség referenciái, vagy a korábbi együttműködések tapasztalatai alapján nagyjából tudom, hogy körülbelül mire számíthatok, és milyen minőségű munkát kapok, vagy milyen ötleteket. Természetesen az ügynökségeknél is vannak jobb meg rosszabb megoldások, de azért nagyjából be lehet lőni. Egy ilyen hallgatói együttműködésnél, akár kurzusokról, akár pályázatokról van szó, kell egyfajta rugalmasság, meg egy bizalom abba az irányba az ügyfél részéről, hogy vajon mi lesz az output. Viszont ezeknek a minősége nehezen belőhető, lehet, hogy van köztük két olyan, ami fantasztikus, lehet, hogy nem, de akkor tovább lehet ezeket vinni. Azért az a tapasztalat, hogy nagyon erős kreatív mindsetből jönnek ezek a hallgatók, nagyon máshogy fognak meg dolgokat, mint mások, vagy mint azok, akik már ebbe dolgoznak évtizedek óta. De az elvárások terén azért biztos, hogy egy picit máshogy kell hozzáállni a homélyvaló együttműködés során, mint hogyha egy ügynökséget bíznánk meg. Van, hogy sokkal több ideig tart egy ilyen együttműködés, lassabban jönnek ki az eredmények, vagy egyszerűen több időt kell rászámolni egy pályázat kiírására. Az még szuperebb, hogyha ebbe valahogy az ügyfelet, vagy az ügynökségi munkatársakat, ha ők vannak a másik oldalon, be tudjuk vonni. Egy ilyen organikus együttműködés az mindig nagyon sokat számít a projektből születő ötletek minőségét tekintve.
Jávor Dani, nagyon köszönjük, hogy csatlakoztál hozzánk a Rebriefbe.
Köszönöm a lehetőséget.
És örömmel várunk máskor is, ahogy a hallgatókat is várjuk örömmel, egy hét múlva ismét lesz Rebrief, addig is vigyázzanak magukra, és legjobbakat.
Ez volt a Rebrief, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.